Ézsaiás könyve 51. és 52. fejezet. Ézsaiás következő proféciái annyira tisztán és világosan írják le, hogy mi történt Jézus Krisztussal, miközben elutasították, szenvedett és meghalt, hogy azt hihetnénk, hogy mindezt a történtek után és nem 600 évvel az események előtt írták le. Izraelhez szól az Úr. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásadtatok. Isten arra bíztatja őket, hogy az Úrra tekintsenek, és az igazságra törekedjenek. Ezután a bátorítás arról szól, hogy emlékezzenek arra az Ábrahámmal kötött szövetségre, amelyet az Úr kötött az ősatyákkal. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopárföldjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Isten egy még számunkra is jövőbeli napról szól, amikor ő ismét teljes dicsőségben, szépségben és áldásaival fogja visszaállítani Izrael népét, amikor pusztaságaik ismét édenkerté változnak. Úgy tűnik, mintha e profécia beteljesülésének kezdetét láthatnánk a mai Izraelben. Hatalmas puszta területeket vetettek be gabonával, de ez még nem az, amiről Isten itt beszél. Még további nehéz idők állnak előttük. Ez a nép nagyon sokat szenvedett történelme során, és még mindig hátra van egy olyan 7 éves időszak, amikor ismét próbára teszik majd őket a végső határokig. Jeremiás ezt a 7 évet Jákob nyomorúságának nevezi, amikor az izraeliek ismét el kell meneküljenek földjükről, de ezúttal nem egy-két évezredre, hanem csak körülbelül 3,5 évre. Ekkor a világ vezetője fogja ellenük fordítani haragját, de ennek az időszaknak a végén Isten helyre fogja állítani a nemzet dicsőségét, mert eljön a Messiás, megalapítja Isten királyságát ezen a földön, és Jeruzsálemből fog uralkodni. Isten vissza fogja állítani a föld szépségét és dicsőségét, amely olyan lesz, amilyen az emberiség bűnbeesése előtt volt a teremtéskor. Ézsaiás nagyon sok érdekes dolgot prófétált meg a föld fizikai állapotával kapcsolatban. Például ezt írja. Ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a kunyhó. Mielőtt Isten ítéleteként az özönvíz elöntötte volna a földet, a föld körül egy vízburok húzódott, amely az életformákra oly káros kozmikus sugárzás nagy részét visszaverte. Ennek következtében az ember élet hossza körülbelül 900 év volt akkoriban, és így képes volt arra, hogy az agy kapacitását sokkal nagyobb mértékben ki tudja fejleszteni. Gondoljatok csak bele, hogy milyen lehetne 900 évig élni. A tudósok szerint az ember az agy kapacitásának csak körülbelül 20%-át képes kihasználni. Ez azért van, mert ilyen rövid ideig vagyunk a Földön. Mit tanulhatsz meg 100 év alatt? De ha 900 évig fejlesztenéd az agyadat, akkor sokkal több érdekes dolgot tudnál elvégezni. A Noé ideje előtti emberek építészetét tanulmányozva rájöhetünk, hogy hihetetlen tudományok birtokában voltak. Az ókori ember nem egy barlanglakó, félig vadállat, félig szőrös ember volt, kezében egy bunkós bottal, hanem egy nagyon is intelligens lény volt, akinek lenyűgöző értelmi képességei voltak. Ádám az összes állatnak nevet adott tulajdonságaik szerint. Azon a földön nem igazán volt sötét az éjszaka, mert ez a vízburok a nap fényét tükrözte éjszaka is, így sokkal hosszabb idő volt a növények növekedésére, ezért aztán minden sokkal nagyobbra nőtt. Ezért voltak olyan hatalmasak az állatok is az özönvíz előtt. Az özönvízkor tömegesen elpusztult állatok között találtak olyan bogarakat, amelyeknek a hossza 30 cm volt. Nem a cipőddel, hanem a puskáddal kellett leterítsed. Találtak olyan aszparágusz növényt, amely 18 méter magasra nőtt, és az északi sark közelében mindenféle trópusi növényzetet is találtak. Kétségtelen, hogy az egész föld egy gyönyörű zöldelő paradicsom volt. Isten erre az állapotra fogja visszaállítani a földet, és itt erről szól Ézsaiás is. Bizony megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopárföldjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Figyeljetek rám, ti népek! Hallgassatok rám, nemzetek! Mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. A mennyi is eltűnik, és erről Péter is ír második levelének második fejezetében. Jézus is azt mondta, hogy az ég és a föld el fognak múlni, de az én szavaim örökre megmaradnak. Érdekes, hogy a föld öregedik, akárcsak az univerzum. Az egyik híres tudós szerint a világegyetem olyan, mint egy hatalmas óra, amelyet egyszer felhúztak, és fokozatosan jár le. A nap másodpercenként több mint 1 millió tonnát veszít tömegéből, de szerencsére akkora, hogy még így is képes lenne a következő 10 milliárd éven keresztül fenntartani az életet a Földön. Amikor pedig a Föld és a menny elpusztul, akkor Isten egy újat fog teremteni, és senki sem fog emlékezni a régire. Akkor egy új rend és új rendszer fog érvénybe lépni, amelyben nincs káosz, nincs rendetlenség, nincs bűn és lázadás, csak egyedül Isten dicsőséges királysága, és minden ennek a királyságnak az alattvalója lesz. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól ne rendüljetek meg. Mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly, mint a gyapjú, melyet megrág a féreg. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Az igazak örökké megmaradnak, a gonoszok pedig elpusztulnak, mint a ruha, amelyet megrág a moly. Jézus a Gehennáról ezt mondja. Ahol férgük nem fog meghalni, és a tűz sem alszik ki. A gonoszokat, akik megvetik Istent, a pokolra vetik, de az igazak örökké fognak élni. Az emberek válasza következik. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Van, amikor úgy tűnik, hogy Isten elaludt. Hogyan lehet, hogy Isten ennyire türelmes az emberek Isten káromlásaival, hogyan tudja elviselni ennyire a gonoszt, és miért engedi meg, hogy a gonoszok jólétben éljenek? Vajon miért nem csapja agyon őket azonnal? Ha én lennék Isten, akkor nagyon gyorsan véget vetnék az ilyeneknek. Isten pedig annyira türelmes, hogy megengedi, hogy káromolják, csúfolják, kinevessék őt, mintha elaludt volna. Ezért kiáltják az emberek, hogy ébredjen fel az Úr karja. Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején. Hiszen te vágtad ketté Ráhábot, te döfted le a tengeri szörnyet. Ráháb Egyiptom költői megnevezése, és ugyanezt használja Ézsaiás is a 30. fejezet 7. versében is. Te szárítottad ki a tengert, a nagy mélységek vizeit, te készítettél utat a tenger medrén át, hogy átkelhessenek a megváltottak. Nagyon kevés türelmen van azokkal a bibliakritikusokkal szemben, akik nádtengernek próbálják feltüntetni a vörös tengert, amely általában 30 vagy 40 cm mély, mocsaras területet szokott jelenteni. Azt állítják, hogy ezen akartak átkelni annak idején az izraeliek Mózes vezetésével, és ennek vize egy erős szél hatására feltorlódott. Emiatt szerintük nem is volt annyira nagy csoda, hogy az izraeliek ezen keresztül gázoltak. Az izraeliek azonban hatalmas csodaként tekintettek erre az eseményre, és az itteni referencia is ezt sugallja. A nagy mélység vizeit. Ézsaiás sokkal közelebb volt ahhoz az időhöz, mint ezek a kritikusok, akik azt állítják magukról, hogy Biblia tudósok. Én inkább hiszek Ézsaiásnak, mint ezeknek a mai embereknek. Ha a tenger csak 30 centi mély volt, akkor sem tudták kizárni a csodát ebből az eseményből, mert hatalmas csoda lehetett, hogy Isten az egész egyiptomi hadsereget belefullasztotta egy 30 centiméter mély vízbe. Lehet, hogy ki akartak találni valami bölcset, de csak több problémát okoztak maguknak. Így fognak visszatérni az Úr megváltottai is, és újongva érkeznek meg a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Micsoda nagyszerű nap lesz az, Isten napja, amikor eljön a földre, és Izraelt ismét népévé teszi, és ők akkor el fogják ismerni őt, és határtalan örömmel fogadják majd egymást. Én vagyok vigasztalótok. Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Jézus azt mondta, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. A Biblia szerint az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Elfelejtetted alkotódat, az Urat, aki az eget kifeszítette és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, minden nap az elnyomó ízó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó ízó haragja? Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, mert én az Úr vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek ura a nevem. Egy pillanatig azt kiáltották, hogy ébresztő Istenem, majd a 11. versben Isten a dicsőséges jövőről kezd beszélni, és azt mondja, hogy én vagyok a ti vigasztalótok, aki kiszabadított titeket, aki ketté választotta a morajlú hullámú tengert, majd igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek. Sionnak pedig ezt mondom. Az én népem vagy. Milyen tragikus, hogy egyesek tévesen azt olvassák ki a Bibliából, hogy Isten befejezte dolgát Izraellel, és örökre elfordult tőlük. Isten ments! Aztán most, mintha Isten azt mondaná, hogy nem én alszom, hanem ti. Ébredj már, kelj föl, Jeruzsálem! Kiittad már a harag poharát, melyet az Úr keze tartott eléd, az öblös poharat, amelytől tántorogsz. Kiittad, kiürítetted. Fiai közül, akiket szült, nem állt mellé egy sem. Fiai közül, akiket fölnevelt, nem fogta kézen egy sem. Két dolog történt veled, még csak nem is szánnak. Pusztulás és összeomlás, éhínség és fegyver, és még csak vigasztalód sincsen. Isten a szörnyűséges időről kezd beszélni, amely a nagy nyomorúság idején fog eljönni, amikor majd pusztulást, éhínséget és fegyvert kell megtapasztaljanak. De ez senkit sem érdekel manapság sem, és nagyon érdekes, hogy az egész világ szeretné eltemetni ezeket az embereket. De Isten kijelenti, hogy ezek az ő népe, és ismét sajátjává fogadja majd őket. Fiaid aléltan feküdtek minden utcasarkon, mint az antilopa hálóban. Betelt rajtuk az Úr haragja, Istened dorgáló szava. Ezért halld meg ezt te szegény, aki részeg vagy, de nem bortól. Ezt mondja Urad az Úr, Istened, aki népéért perel. Kivettem már kezedből a poharat, amelytől tántorogsz, nem kell tovább innod haragom öblös poharából. Eljön majd a nap, amikor minden nyomorúságuk véget fog érni, és ismét Istennel fognak egyesülni. Kínzóid kezébe adom azt, akik ezt mondták neked. Hajolj le, hadd tapossunk rajtad. Te pedig olyanná tetted hátadat, mint a föld, mint az utca, amelyen taposznak. Isten meg fogja büntetni azokat, akik őket kínozták. Amikor Jézus vissza fog jönni, az első dolga az lesz, hogy a föld népeit megítélje, annak fényében, hogy hogyan bántak a zsidókkal. De vajon miért volt Isten olyan kemény velük, hiszen úgy tűnik, hogy minden másfajta embernél többet szenvedtek. Ez nem egészen igaz, mert voltak olyan fajok is, amelyek teljesen eltöröltettek a földről. A keménység oka a következő volt. Az Úr azt mondta, hogy akinek sok adatik, attól sokat is várnak el. Ez számunkra is nagy figyelmeztetés, hiszen olyan sokat kaptunk Istentől, sok betekintést kaptunk Isten terveibe, igazságába és igéjébe. Ezzel együtt jön az a felelősség is, hogy ennek megfelelően járjunk és éljünk. És ezt a zsidók nem tették meg. Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? Minden szempontból sok. Elsősorban is az, hogy Isten rájuk bízta igéit. És ezen kívül a szövetségeket, az ősatyákat, a törvényt, a parancsolatokat, és olyan sok mindent adott Isten nekik. Minél többet ad nekünk Isten, annál nagyobb a felelősségünk is. Ők nem vállalták ezt a felelősséget, elbuktak, és Isten ezért bánt velük olyan keményen, hisz mindezen bölcsességek és örökségek ellen fordultak. Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet, öltöz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan. Nagyon szomorú és tragikus Jeruzsálemet a mai állapotában látni. Tele van prostitúcióval és drogokkal. A szent város, amelyet Isten minden város közül kiválasztott itt a földön, tele van átokkal, keserűséggel, méreggel, küszködéssel és gonosszal. Ezért várjuk már annyira azt a napot, amikor Jeruzsálem ismét Isten és az igazság városa lesz, tündöklő fénye a világnak. Rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, old le a nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt leánya. Ezt mondja az Úr, ingyen adtad oda magad, nem pénzen váltalak meg. Péter írta, hogy nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem Jézus Krisztus drága vérével. És mennyire igaz, hogy ingyen adják el magukat az emberek? Jézus ezt mondta. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Érdekes kérdés. Mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Ha a sátán eljönne és azt mondaná, hogy kérhetsz bármit a lelkedért, mit kérnél tőle? Mennyiért adnád? 1 millió dollárért? 5 millió dollárért? Amikor ezt ebből a szempontból vizsgáljuk, akkor persze azt mondjuk, hogy semmiért sem adnám oda a lelkemet, mert ez az örökkévalóság kérdése, amelyet nem akarok a sötétség fogságában tölteni. Semmiért sem adnám oda, mert megfizethetetlen. Isten is megfizethetetlennek látja a lelkünket, de sajnos annak ellenére, hogy egy ember azt állítja, hogy még 5 millióért sem adná oda a lelkét, végül mégis odaadja a nagy semmiért. Milyen ostoba dolog ez, és ezt mondja itt Isten az izraelieknek is. Az 52. és az 53. fejezetek az Isten által kifizetett megváltás áráról szólnak, amelyet az ember megváltásáért fizetett ki. Mert ezt mondja az én Uram az Úr. Egykor Egyiptomba került népem, és jövevény volt ott, aztán Asszíria sanyargatta. Most pedig mit tegyek, így szól az Úr, hiszen ingyen vitték el népemet. Újjonganak, akik uralkodnak rajta, így szól az Úr, és gyalázzák nevemet szüntelen minden nap. Ezért majd megismeri népem a nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt. Itt vagyok. Jézus saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt, de eljön majd az a nap, amikor be fogják fogadni. Milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Az örömhír szó itt evangéliumot jelent. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan újongjatok mindnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek. Vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. Pál írásaink keresztül így szól a lélek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek. Ézaiásnál is kivonulásra, elválasztódásra hív Isten, arra, hogy elválasszuk magunkat a világtól, a világi politikától. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, és ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. De nem kell sietve vonulnotok, nem kell futva mennetek, mert az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. Isten egyszerre vezet, és megvéd a hátba támadástól is.